Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Urunk, neked ajánljuk szolgádat, Ferenc pápát, hogy töltsd el most örömmel jelenlétedben, és kérjük annak kegyelmét, hogy beteljesítsük az ő látomását egy olyan egyházról, amely megfeszített és feltámadt Krisztus misztériumát hirdeti. Fogalmazott Leonardo Sandri bíboros április 30-án, a 9 napos gyászidőszak 5. napján a Szentmise homíliájában, amelyet Ferenc pápáért mutattak be a Szent Péter bazilikában. Hozzátette, Mária, Isten anyja és az egyház anyja, járj közben imáiddal azért, aki olyannyira akart szerető szemedbe nézni, és mosta neked szentelt bazilikában nyugszik. Így legyen. Átlépte az 50 000-et a falusi csokot igénylő családok száma, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, az 5,5 éve elérhető otthonteremtési támogatási forma 2631 faluban igényelhető ingatlanvásárlásra, bővítésre és felújításra. Eddig 300 milliárd forint támogatáshoz jutottak a vidéki családok a falusi csokon keresztül, a gyermeket vállalók pedig akár 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kérhetnek, a csok plusz kombinálásával akár 70 millió forint is igényelhető. Közölte. A ballagáskor az elmúlt évek befektetett munkáját és a nevelés eredményét ünneplik a tanárok, a szülők és a diákok, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Tapolcán a Batthyány János Gimnázium és Kollégium ballagási ünnepségén. Navracsics Tibor beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy egy közösség ereje a látszólag szürke hétköznapokban érezhető igazán, ehhez az erőhöz azonban törődésre van szükség. Az ünnepek azok az alkalmak, amikor az erőt újra tölthetjük, amikor a közösség megújulhat, így van ez a nemzeti vagy városi ünnepségeken, de a ballagáskor is, tette hozzá. A miniszter jelezte, a ballagásról ismét egy újabb évfolyam készül élete talán első, de semmiképpen nem az utolsó nagy megmérettetésére, és arra, hogy az első lépést megtegye afelé a felnőtt élet felé, amely egyre több lehetőséget, felelősséget és jogot garantál neki. Egy évfolyam lép most előre az életben, és hogy nemzedékké válnak-e, azon múlik, akik összegyűltek ünnepelni, jelentette ki. A kormány az elkövetkező 5 évben is biztosítja az előadó művészeti szektor kiszámítható működését, így évi legalább 25 milliárd forintot garantál a közös működtetésű színházak támogatására. Közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium sajtó és kommunikációs főosztálya a távirat-irodával. Mint írták, ez legalább 15%-os forrásbővülést eredményez az egyes teátrumoknál. A kommuniké hangsúlyozta, a kormány így kívánja támogatni az alaptörvényben megfogalmazott értékekhez igazodó kulturális kínálat létrejöttét. A támogatás 7 fővárosi és 30 vidéki színházat, bábszínházat és szabadtéri színpadot érint. Az újabb 5 éves időszak minden évében a minisztérium törekszik arra, hogy legalább annyi fenntartói támogatást biztosítson az intézményeknek, mint amennyi az önkormányzati támogatás. Életének 75. évében hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Lenkovics Barnabás az Alkotmánybíróság volt elnöke, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, tájékoztatott honlapján az Alkotmánybíróság. Lenkovics Barnabás 1950-ben született a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Rakamazon. a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban érettségizett, majd 1969-ben kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, ahol 1974-ben végzett. 1974 márciusától 2012 augusztusáig volt egyetemi oktató az ELTE polgárjogi tanszékén, 1992-ben kandidátusi fokozatot szerzett, ezzel a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja lett. 2000-től egyetemi tanár volt. Lenkovics Barnabást az Alkotmánybíróság saját halottjának tekinti. A temetéséről később adnak tájékoztatást. Végül az időjárásról. Mindenütt kiderül az ég, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul. De a magasabban fekvő helyeken, vízpartok mentén, belvárosi részeken ennél több fokkal enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus Kvasinger Jenő. A bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. 20 óra után kezdődik Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Színház történeti és Színész Múzeum aktuális tavaszi programjairól beszélgetünk. Ezt követően a május faállítás szép szokását elevenítjük fel egy ajaki példa segítségével. Végül pedig megismerhetik a Bródy Sándor könyvtár májusi programjait, valamint a Harlekin Báb Színház idei utolsó bemutatóját. Rövid ajánlunkban most Feskó Miklós nyugdíjas vasutas hangját idézzük fel egy archív felvételen.
Hát, ide tessék figyelni, Erzsike! Nálunk a május faállítás az nagyon bonyolult volt.
Miért?
Hát azért, mert itt a május fát már az én időmben nyárfából, meg ficfából vitték, és azért ki kellett menni a határba, de a legénynek ki kellett választani a határba valamelyre azt a szép kis gömbölyű nyárfát, vagy azt a szép kis gömbölyű ficfát, mikor ő kiszemelte, május éjszakáján szólott két jó barátjának, és akkor kimentek, ellopták a fát, kifűrészelték, és azt hazacipelték akármilyen messzürül, és a lánynak, akinek vitték, annak az udvar közepére ők hárman aztat elásták.
A 21 órai hírek után Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk, melyben folytatjuk az 1568-as erdélyi vallásbékével foglalkozó összeállításunkat. Most dr. Holló Lászlót, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem római katolikus teológiai karának tanárát hallják.
Ez a státus közgyűlési tagság, ez a patronusokból, tehát aki templomot épített, templomot renovált, plébániát tartott fenn, stb., illetve az erdélyi katolikus felső vezetésből állt, mind egyházi vonatkozásban, mind pedig laikus vonatkozásban, tehát a, nem tudom, kik voltak a tagjai, a püspöki széknek a tagjai, a káptalan, a teológia tanárok, a katolikus gimnáziumok tanárai, stb., a klerikusok, a laikusok pedig a katonai, tehát a politikai, katolikus politikai felső vezetés, a jogi, jogászok, ügyvédek, bírók, és gazdasági felső vezetés, illetve az oktatásból szintén képviselet volt. Tehát egy erős, intézményes vezetése volt az erdélyi római katolikus egyháznak ilyen formában.
21 és 22 óra között tokai frekvenciánkon Téka című összeállításunkban Gregorovics Svitlana vállalkozó életútjáról és saját kávézójáról mesél. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben folytatjuk a beszélgetést Lukács Egri püspök tevékenységéről Budapéter teológiai tanárral. 22 óra után Andante című műsorunkat hallhatják. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsora következik. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel nagyszombat liturgikus eseményeiről elmélkedik. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával ezúttal is aktuális programokról és eseményekről beszélgetünk. Számtalan gazdag program történt a közelmúltban a múzeum életében, nos ezekről számolunk be. Milyen kiállítások is láthatók jelenleg az intézményben, az intézmény falai között?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ami örök, az természetesen az állandó kiállításunk, amely teljesen egyedülálló módon egyetlen városnak a színházi múltját foglalja össze a kezdetektől. Napjainkig a legnagyobb magyar színészek és a nagyon szeretett miskolci színészek megidézésével, és emellett ugye van egy pince galériánk is, ami egy ideje Veres Attila szcenikus nevét viseli. A Veres Attila kiállító térben a minap nyílt meg egy új izgalmas tárlatunk. Így már hagyomány nálunk, hogy a spanyolnát, ha küldeményművészeti biennáli kiállítását mi rendezzük meg, hiszen ezek többször is színházi vonatkozású tárlatok voltak, például minket is, a múzeumot is köszöntöttek a 25. születésnapunkon, tavaly pedig a 200 éves miskolci színjátszást köszöntötte a biennáli repertoár címen, és ezeknek a biennáléknak a két legutóbbi fődíjasa, Fazakas Kosta Tibor, illetve Drozsnyik István mutatkozott be egy-egy kamara kiállítással most nálunk, ugyanis a fő díj mindig az, hogy egy kamara kiállítás lehetőséget kapnak a díjazott művészek, és számunkra ez azért fontos, mert az alkotókat általában inspirálja a színház világa, tehát Zsubori Ervinben egy Hamlet elektrográfiai sorozatot készített nekünk ide, Homon Nagyőr Rutkaiva és Latinovics Zoltán szerelmét idézte meg. A mostani alkotók közül Drozsnyik Istvánnak van egy nagyon izgalmas kis szobor sorozata, amely az ókori görög mítoszok, illetve az abból megszülető, abból inspirálódó, táplálkozó görög drámairodalmat idézi meg. Nagyon izgalmas szobrok, tipikus görög színházi hősökkel, karakterekkel. A másik teremben Fazakas Kosta Tibornak pedig egy alkotása van, ami a Színházi Világnap apropóján, annak tiszteletére született, Jézus levétele a keresztről, ami meglepő, hogy ez kötődik a Színházi Világnaphoz, de maga az alkotó úgy ábrázolta ezt a jelenetet, mint egy színházi képet, egy színházi pillanatot. A színek, a alakok elrendezése, az összhatás, az egy az örök színházat is tükrözi a számunkra, nagyon sok asszociációra ad lehetőséget. Ez ugye a színház is, mint rituálé, a keresztre feszítésből kinövő színházi rituálékra, passiójátékokra gondolhatunk. Tehát egy nagyon gazdag gondolatkör tud elindítani ezzel ez a munka. Mint minden időszakos tárlatunkat, ezt is több hónapon keresztül tekinthetik meg a látogatók, egészen május 31-ig, 2-től vasárnapig 9 és 17 óra között.
Színes alkotások ezek, áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a riportra készülve mi is megnéztük a tárlatot, már csak azért, hogy hitelesebben tudjunk róla beszélni, és a folytatásban is maradunk még a programoknál, sőt egy sorozatnál, egy program sorozatnál, 2025-ben számtalan évfordulóra emlékezünk. József Attilára emlékezünk, mi miskolciak nem mehetünk el Szabó Lőrinc alakja mellett, születésének 125. évfordulója mellett, És ha most önnel beszélgetek, akkor említést kell tennünk Lévai Józsefről is. Mondjuk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének egy olyan kötődése van a róla elnevezett iskolához, hogy pontosan róla elnevezett iskolával szemben található Miskolci szerkesztőségünk, tehát Lévai József is egy Miskolchoz kötődő jeles személyiség volt. Rá is emlékezünk, milyen évfordulóból, milyen apropóból.
Igen. Mindig el szoktam mondani, hogy nincs olyan személyi téma, amit valahogy ne tudnánk a miskolci színjátszáshoz, vagy akár konkrétan ehhez az épülethez is kötni. Így voltunk ezzel Szabó Lőrinccel, hiszen ő konkrétan ebben az épületben szállt meg 1956. október 23-án, tehát ilyen földrajzi kötődésünk is van.
Ez történelmi pillanat volt.
Pontosan, de legalább ennyire fontos színházi vonatkozásban, illetve sokkal fontosabb magyar színházi vonatkozásban, hogy a jeles Shakespeare fordítóink között tartjuk őt számon. Erről is tartottunk előadást épp az elmúlt héten. És a sort folytatjuk egy másik Shakespeare fordítóval, kevesen tudják, hogy Lévai József nagyon fontos helyet tölt el a magyar Shakespeare fordítás történelemben. És erről is szó lesz majd a most induló sorozatunkban. Hagyomány ugye több éve, hogy kötődünk az irodalmi évfordulókhoz, a Spanyol Nátha szerkesztőséggel együtt rendezzük, hirdetjük a múzeumi olvasószobánkat közelebb címen, volt már Pilinszky János közelebb, Kafka Margit közelebb is folytathatnám a sort, most Lévai közelebb lesz ezen a tavaszon, és körbejárjuk az ő életművét, az ő személyiségét. Miskolcon, ahogy ugye el is hangzott, a Lévai Gimnázium őrzi a nevét, ott a szobra Palóci utcában tőlünk ugye pár méterre, tehát jelen van a neve, a költészete, az életműve viszont már kevésbé él. Azon vagyunk, és bízunk benne, hogy ez a sorozat is majd közrejátszik abban, hogy egy kicsit a közéletbe, illetve a irodalmi gondolkodásmódunkba visszakerüljön ez az életmű, hiszen vannak ebben az életműben nagyon fontos versek. Nagyon nagy kár, hogy az iskolai oktatás rostáján kiesett például a Mikes című verse, ami az én időmben még tananyag volt, és ami a hazaszeretetnek, a szülőföldnek, a szeretetéről szóló versek között egy nagyon fontos, meghatározó szívhez szóló alkotás. Többek között ezekről is fogunk beszélgetni, és lesz majd természetesen olyan előadás is, ahol megtudhatják, hogy melyek voltak azok a Shakespeare végjátékok, amelyeket Lévai József itt Miskolcon fordított le, és egy jó fél évszázadon keresztül az ország összes színpadán ezeken a miskolci fordításokon keresztül hallhatta, láthatta a közönség azokat a végjátékokat, hogy milyen jelentős lépés volt a magyar színjátszásban az a két Shakespeare fordítás. Többet is készített, de ebből kettő az, ami aktívan jelen volt a színházi világban.
De mivel sorozatról beszélünk, ezért van értelme, és van apropója, hogy beszéljünk erről a sorozatról, hiszen lesznek további részek és folytatás. Konkrétumokra még nem kérem, de arra azért megkérem, hogy legyen olyan kedves, keltse fel a kedves hallgatókban az érdeklődést. Mi a folytatás, mik lesznek a jövőbeli témák és tervek?
Az egyiket ugye már elárultam, a színházi téma, és természetesen szó lesz például Lévai Józsefnek a Miskolchoz való kötődéséről is. Mitől miskolci költő, mitől Miskolc költője, ahogyan emlegették őt. Ez egy nagyon izgalmas téma. Egyszerre járunk nyomában egy életútnak, és tekintünk vissza egy kicsit a régi Miskolc világába, ami mindig egy nagyon izgalmas téma.
A sorozat következő részei pár hét múlva, vagy következő hónapban várhatók?
Havonta egy programot hirdetünk, én azt kérem, hogy figyeljék majd a Herman Otto Múzeum honlapján is, illetve a mi naprakész oldalunk, nyitott oldal a Facebook oldalunk, tehát ha valaki nem is tag ezen a közösségi oldalon, de ha beír minket a keresőbe és hozzáírja, hogy Facebook, akkor kidobja a mi oldalunkat, és végig tudják tekinteni az eseményeket, az ehhez kötődő kommenteket és egyebeket is. Tehát ez az, amit igazán ajánlani tudok, de természetesen megtalálják a telefonszámunkat, e-mail címünket is a Herman Otto Múzeum honlapján. Nagyon szívesen adunk szóbeli, írásbeli tájékoztatást bármilyen kérdésről. bármelyik hallgatónknak.
És a Színész Múzeum nem csak a felnőtteknek kínál programot, hanem jól megszoktuk már, hogy a gyerekekre is gondolnak. A mostani időszakban milyen gyerekprogrammal is?
Nagyon fontos törekvésünk, hogy a fiatalok, a gyerekek számára is egy színházi ismeretterjesztő központ, egy nevelőközpont. Legyünk, felkeltsük az érdeklődésüket egyszerre a színház és a múzeum világa iránt is. Állandó sorozatunk a szombati matiné, amikor bármelyik szombat délelőtt bejönnek, akkor az itt levő kedves kolléganőkkel egy nagyon vidám, jókedvű, kreatív foglalkozáson vehetnek részt. Ezeknek a középpontjában ugye a bábszínház világa áll, a papírszínház világa, maguk a gyerekek is papírszínházakat készíthetnek, és ha pedig az egész családnak van kedve játszani, és szeretnek játszani, és netán már unják az otthoni társasjátékokat, akkor van egy ilyen lehetőségünk is, színházi társas maraton, vagy színházi hétpróba, így hívjuk. Többek között kifejezetten a mi számunkra készült asztali társasjátékokkal játszhatnak a családok. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy amikor úgy gondolják, hogy szívesen eltöltenének itt egy-két órát a családdal, akkor tudnak előzetesen is időpontot foglalni, hogy ők fixen jönnének ekkor és ekkor, de spontán is be lehet természetesen nézni, hiszen sok játékunk van, sok társasunk van, képkirakunk és mindenféle rejtvény és színházi játék. Azt gondolom, hogy izgalmas lehet úgy is társasodni, hogy nem otthon a megszokott játékokkal, hanem egy abszolút más közegben, abszolút más jellegű játékokkal. Ez a program, ez, ahogy mondtam, folyamatos, tehát bármikor jöhetnek, igényelhetik, és ne felejtsék el a szombat délelőttöket, de ha szombat délután vagy vasárnap délután kopog be a család, nagy szeretettel várjuk őket akkor is.
Mert hogy elmondta a lényeget, amit én szerettem volna, hogy tehát kedves hallgatóink, várják Önöket szeretettel a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum munkatársai. Én pedig köszönöm szépen a riportot Mikita Gábornak, az intézmény muzeológusának.
Mi köszönjük az érdeklődést.
Műsorunk folytatásában arról hallanak, hogy hogyan is állítottak májusfát a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Ajak községben. Az azóta már elhunyt Feskó Miklós nyugdíjas vasutas hangját idézzük egy archív felvételen.
Hát, ide tessék figyelni, Erzsike, itt nálunk a májusfa vitel az nagyon bonyolult volt.
Miért?
Hát azért, mert itt a májusfát már az én időmben nyárfából, meg ficfából vitték, és azért ki kellett menni a határba, de a legénynek ki kellett választani a határba valamerre azt a szép kis gömbölyű nyárfát, vagy azt a szép kis gömbölyű ficfát, mikor ő kiszemelte, május éjszakáján szólott két jó barátjának, és akkor kimentek, ellopták a fát, kifűrészelték, és azt hazacipelték akármilyen messzűrül, és a lánynak, akinek vitték, annak az udvar közepére ők hárman azt elásták.
Az udvar közepére, nem pedig a kapura helyezték, vagy rakták?
Nem, mert ez fel volt öltöztetve, mert már aki vitte a fiú a májusfát, az már megbeszélte a Jánnak, akivel vitte, hogy fog hozni májusfát, és akkor azt leállították az udvar közepére, és az fel volt öltöztetve, Erzsikeim. Volt rajta delinkendő, zsebkendő, krekpapír, meg már kiemlészik a többire, csak aztán, mikor felállítottuk a májusfát, felkült a család, és lettünk ám kínálva olyan helyen, Mánaun fogadtak bennünket szívű szeretetből, hogy egy kis bort hoztak, akkor az anyukomán meg a kislány sütött kolbászt, szalonát, meg voltunk kínálva, ittunk, ettünk, és utána mi hazamentünk.
És a legények azok mindig csapatostul állították a májusfát?
Minden áron három kellett hozzám, hogy össze ne törjön a ficfa, meg a nyárfa. Egynek kellett fogni az elejét, egyet középe, ne egynek hátul, azt így kellett vinni. Hát ha letört az ága, akkor már nem szép kerek volt a fa, és mindenki szeretett volna a legszebbet vinni. Hát az meg, hogy mennyit mentünk, hát autunk, hogy sokan mentünk, de háromnak feltétlen kellett menni. Reggel, korán reggel volt ugye a zenészébresztő, jött a parasszekeren, két ló befogva, felrakva rengeteg zenész, privás, kontrás, bőgős, meg még a cimbalmos is, és akkor zenészébresztő volt a falun, mink meg, hát volt úgy, hogy már biciklivel mentünk, már a későbbiek folyamán, de volt úgy, hogy még gyalog is mentünk, hogy még járnak, milyen szép májusfája volt meg, ha bementünk megnézni a májusfát, a fiúkat, a gazdagabbak helyen ott megkínáltak egy kis borról, azt elbeszélgettünk, meg néztük, hogy milyen szép a májusfa. Utána akkor olyan volt a tanácselnök, vagy volt pénzatanácsnak, akkor délutántól megkezdve, másnap reggelig a futballpályán bál volt, ingyenes bál, boldog-boldogtalan mehetett. Itt olyan nagy szokás volt az is, hogy az ilyeneket összekommendálták. Sok földje van, lúja van, tehegye van, szekere van, összerendezték őket be. Volt olyan, már akkoriban hallottam gyerekkoromban, hogy mondták a fiúnak, hogy megnősült egy fiam. Azt mondja a fiú, hogy kit vette el anyám? Hát ezt tedd meg ezt, tehát azt kégyján volt ott, akit megrendeztek neki, azt mondták, hogy mondják a fiúnak, hogy ezt te, hát az, hogy miért nem vár a kisebbiket, hát a szebb. Ha ilyen dolgok is megtörténtek az egy gyerekkoromban.
A májusfa állítás az meglepetés volt a lányok számára, vagy egyáltalán nem volt meglepetés? Hogyan tudtak az udvarba bejutni a legények? Azt említette Miklós bácsi, hogy nem a kerítésre rakták ki, vagy rakták fel a májusfát, hanem az udvar közepére. Hogyan tudtak bejutni a legények?
Hát ez már a lányjal meg volt beszélve, meg a fiúval, hogy megígérte, hogy át fog vinni májusfát, és itt ha tört, ha szakadt, ha fújt, ha esett, itt mindenféleképpen vitték a májusfát.
És a lányok itt hogyan emlékeznek vissza a Ajakon a májusfa állításra?
Hát a lányok úgy volt, hogy a fiúk éjjel kimentek, levágták a fát, és akkor úgy hajnalra felállították a fát, és akkor ők meg már mire kivilágosodott, már akkor összeszedték a keszkenőket, mert sok keletett arra, és ha nem volt annyi a családba, akkor kértek, és már mire kivilágosodott, a fa fel volt állítva, és tele volt rakva delinkeszkenővel.
Ez meg volt szabva, hogy milyen díszítései voltak a május fának? Csak delinkeszkenő lehetett rajta? Miért?
Hát ugye akkor így volt, ez volt a szokás, hogy hát csak delinkeszkenő, meg zsebkendő lehetett rajta. Későbbik folyamán már cifrázták, az jobbra-balra tettek rá piros krekpapírt, zöldet, de hát az már...
Az már a mai korban is fellelhető. Kapcsolódik valamilyen szép mondók a május faállításhoz?
Bizony, Erzsikeim, hát vannak szép nauták, amikor elvittük a májusfát, azt, aki tudott jó danolni, meg volt egy barátom, az nagyon tudott citerázni is, meg flautázni is, és akkor azt megkértük, hogy gyere már, és akkor kezdték a nautát, mikor fel volt állítva a májusfa, meg voltunk kínálva. Hát például ez volt, amit én is hallottam, meg nagyjából tán tudok, hogy itt álljunk meg ez ablaknál, itt lakik a szívem violája. Cicigányok, húzzátok rá egy szomorú hallgató nótára. Húzzátok a szívem szerint, hagy epedjen meg a könnyerája. Hagy tudja meg, mi az, mikor valakinek fáj a szívetája.
És a május faállításhoz manapság hozzá kapcsolódik a május kosár adása is. Annak idején... Önöknél kaptak, adtak május kosarat?
Hát nekünk a május kosár még nem volt, nem is nagyon emlékszek rá a fiúkoromban, majd már a gyermekeim korosztályába ottan aztán már májusi kosár, virág, minden. A virág ki van téve az ablakba, ilyen dolgok vannak evel a májusi virággal kapcsolatban.
Feskó Miklós, ajaki nyugdíjas vasutassal és feleségével beszélgettem arról a szép szokásról, amely a májusfa állításhoz kapcsolódik Ajakon és környékén.
Május éjszakán, mit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán, szomjazik a szám, egy szerelmes csók után. Mert a hold sugár, a csókra csábít, ajkam arra vár, és egyre lázít, hogy szeretni kell, együtt égni el, nem törődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét. Édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne szép. Május éjszakán, mit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán, szomjazik a szám, egy szerelmes csók után. Szeretni a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét. Édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne szép. Május éjszakán, mit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán, szomjazik a szám. Egy szerelmes édes, két szerelmes édes, száz szerelmes csók után.
Május éjszakán.
Május 1-je van, májusban rögtön első vasárnap anyák napja, utolsó vasárnap gyereknap, hát de nem csak ezekhez, hanem bármi máshoz is kapcsolódva, milyen tavaszi programokkal készül az intézmény, erről kérdezem Kelemenné Csuhai Zsuzsannát, a Bródi Sándor könyvtár szolgáltatási igazgató helyettesét. Lesznek-e anyák napi, gyerek napi programok a könyvtárban?
Talán bevezetőnek azt mondanám, hogy most a könyvtár is egy hosszú, zárt hétvégét tart, ha szabad ilyet mondani, de hogy ne maradjanak könyv nélkül az olvasók, a Pláza könyvtárban szombaton és vasárnap is várjuk a hosszú hétvégén az érdeklődő olvasókat. Viszont május 5-től újabb programokkal jelentkezünk. A könyvtárban helyet kapott a Regea alapítvány, itt tartják klubfoglalkozásaikat, és ezúttal a Regea Klub és a könyvtár közös szervezésében kerül sor egy igen érdekes előadásra, amelynek a címe a Tudós Társaság dolgában válogatás Széchenyi István gróf levelezéséből. Ezt a kötetet mutatja be majd az előadónk, aki Cinege Szilvia történész lesz, a Hunrend Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének a tudományos munkatársa. Aki tehát érdeklődik a program iránt, azt május 5-én hétfőn 3 órára, tehát a megszokottól eltérően 3 órára várjuk a könyvtárba. A Debrői Aranyhárs Egyesület és a Bródi Sándor könyvtár szervezésében már több részen keresztül kaphattunk 6 történeti előadásokat különböző előadóktól. A 60-as szalon előadásai folytatódnak májusban is. Ezúttal Magyar katonai lőfegyverek a két világháborúban címmel Sós Péter alezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgató helyettese tart majd előadást. A Szegri Norma Alapítvány és Civil Közösségi Szolgáltató Központ is részt vesz a program szervezésében. Május 6-án kedden 5 órától várjuk az érdeklődőket. Május 7-én pedig egy ismerős egri íróval, Bakacsi Ernővel találkozunk, ugyanis Bakacsi Ernő egy újabb kötetével jelentkezik. Bakacsi Ernőtől már megszokhattuk, hogy elbeszélései, regényei többnyire a közelmúlt, a 20. század történéseit dolgozzák föl. Ez alkalommal a szerzővel dr. Ködöböc Gábor irodalomtörténész beszélget, Széchenyi Orsolya könyvtáros csodálatos hangjával színesíti majd a programot, és közreműködnek még Patkós Attila előadóművész és Sziki Károly színművész. A regény lelkiismereti kérdést felvető témája egy SS tiszt életét mutatja be, aki megbecsült magyar emberként hal meg, élete megismerése során pedig elénk tárul a fasizmus és a kommunizmus minden borzalma és az új magyar társadalom számos anomáliája is. Egyébként május folyamán ismét részesei lehetnek a családok állandó programjainknak. Megtartjuk a szokásos ciróka foglalkozásokat felváltva, hol a Forrás Szabadidőközpontban szerdánként, hol pedig itt a központi könyvtárban, de pénteken a Felnémeti Fiókkönyvtárban is sor kerül a ciróka foglalkozásokra. És szeretnék megosztani még egy örömhírt a hallgatókkal. Május 6-án újra nyit a 3-as számú fiókkönyvtárunk. Remélhetőleg most már akadálymentes lesz a könyvtár használata, tehát akik ott szoktak kölcsönözni és programokra odajárnak, visszatérhetnek a fiókkönyvtári kölcsönzésekre. Új programelem a könyvtár életében a Dobj és Lépj családi társasjáték délelőtt. Ez szombatonként szokott sorra kerülni. Bálint név Hagyas Eszter szervezésében, ő viszi ugye nagy részt Tilki Katikával a ciróka köröket is, és most a családi társasjáték délelőtt 10-én szombaton 10 órától itt a Bródi Sándor könyvtár gyerekműhelyében lesz. A szokásos nyelvi klubok is megtartják foglalkozásaikat, ugye 2 angol, 1 német, és a spanyol klub is tovább működik a könyvtárban, illetve a kártyaklubok újraindulnak majd a 3-as számú fiók könyvtárban. Felhívom a rádióhallgatók figyelmét, hogy amennyiben kedvük tartja, és úgy gondolják, hogy szeretnék támogatni könyvtárunkat, akkor közeledik a 1%-ok felajánlásának az ideje, lehet, hogy van már, aki meg is tette ezt, aki még nem tett, azt kérem, hogy támogassa a könyvtárunkat, a 153-783-76-210-es számon, adószámon, és aki nem tudta ezt megjegyezni, a honlapunkon természetesen tájékoztathat az adószámunkról. Nagy segítség ez a könyvtár számára, minden kis apró támogatás jól jön nekünk. Ezzel is arra biztatom önöket, hogy találkozzunk továbbra is a könyvtárban. Szeretném tájékoztatni a kedves rádióhallgatókat, hogy sokan szívesen látogatnak el a Bródy Antikvárba, talán most már az idő is kedvezni fog nekünk hozzá. Május utolsó hetében, május 27-én 2-től 3 héten keresztül várjuk azokat, akik szívesen válogatnak a Bródy Antikvár kötetei közül. Ezek jó állapotban lévő, de leselejtezett könyvek a könyvtár állományából. Egy könyv 300 forintba kerül, és ezzel is támogathatják a könyvtárunkat, és arra is van lehetőség, hogyha valakinek hagyatékból maradt olyan használt könyv, amelyre már nem tart igényt, akkor elhozhatja ez alatt a 3 hét alatt ide a sátorba, és mi átvesszük ezeket a könyveket.
Azt gondolom, hogy még a nyár előtt mindenképpen lesz egy találkozunk. Hát ugye ne felejtsük el, hogy június közepén van a ünnepi könyvhét, sok évtizede már, meg hát azért a könyvtárban nyilván más programok is lesznek, és nyáron majd egy pici szúszanásra mennek a dolgozók, mármint hogy itt lesztek, csak annyi program nem lesz. Úgyhogy egy pár hét múlva megint találkozunk. Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, köszönöm szépen! Az utolsó bemutató a Harlekin Bábszínházban a Nyúl Péter kalandjai, akivel most beszélgetek, a rendező Varga Péter Róbert és Bankó Bence, és ez egy igazi
óvodás, kisiskolás gyerekeknek és szerintem szüleiknek, pedagógusaiknak, mindenkinek egy nagyon, nagyon nagy élmény, mert a Nyúl Péter történeteit, ha bárki is ismeri, ez egy nagyon kedves, nagyon szerethető, nagyon bájos történet, ami viszont mindenképpen érdekes. Én már hallottam a rendezőtől, Pétertől ennek az előtörténetét, hiszen ezt egy 19. században élő illusztrátor, úri hölgy, igen, aki egy nagyon érdekes életet választott magának, tehát ő a gazdag életből kimenekült vidékre, ő volt Beatrix Potter, aki tulajdonképpen illusztrátorból lett író, vagy ha nem is lett író, de mindenképp a saját képei inspiráltak rövid történeteket. Tehát valami ilyesmit hallottam tőled, de ezt sokkal jobban el tudod mondani.
Hát igen, Beatrix Potter vegetariánus korban élt Angliában, nagyon gazdag szülők gyermekei volt. Ugye a család azt a sorsot szánta neki, hogy akkor ő is az anyuka példáját követve egy nem házi asszony, hanem házi úrnő lesz egy gazdag férje, ő otthon ül, rendbe tartja a háztartást, a házat, partikat szervez, csipkét var,
hímez,
hámoz. Hát a Beatrix Potter ennek teljesen az ellentétét szerette volna megvalósítani az életébe. Nagyon, nagyon szépen rajzolt, és ezt a rajz készségét a szülei nagyon támogatták. Volt, és hogy ő nagyon-nagyon-nagyon szépen rajzolt, és ezt támogatták a szülei. Voltak vidéki, Skóciában volt összesen vidéki birtokok, ahova kijártak, és ő nagyon-nagyon szeretett rajzolni és festeni, akvareleket készített. Az öccse pedig ő nagy bogár és állatgyűjtő volt, de mind a ketten a ház mindig tele volt ilyen bogarakkal, állatokkal, talált állatokkal. Ő nagyon-nagyon már gyerekkorában is közel került a természethez, és mikor felnőtt, akkor ugye ő nem akart beállni az édesanyja utána következőnek a sorba, hanem önálló életet akart élni, és végül is maga a könyvek is úgy születtek, hogy ezek ilyen kis könyvecskék voltak, megkeresett egy könyvkiadót, hogy adják ki a könyveit, és ő úgy csinált könyveket, ezek úgy születtek, hogy voltak ezek az illusztrációk, amik általában ugye állatok voltak, emberi millióbe ábrázolva és elfoglaltsággal, egy horgász béka, vagy egy különböző házi állatok, különböző emberi dolgokat csináltak, főztek, szerettek, tevékenykedtek, és ugye voltak ezek a kis rajzok, vagy kis akvarellek, és ő ezekhez írt történeteket. Először voltak meg a képek, és utána hoz lettek a történetek, és ezt én úgy tudom a történetet, hogy a nevelőnőjének a kisfia megbetegedett, és ő ezzel kedveskedett neki, hogy írt neki levelet, belerakta az illusztrációkat, és az illusztrációk mellé, és ezek a képek mellé írt meséket, történeteket, és ebből nőtte ki magát ez a könyv, és akkor ezzel keresett meg egy könyvkiadót, hogy voltak a képek, és voltak a történetek. Hát ugye abban az időben, ugye, hogyha egy nő megkeres egy ilyen
könyvkiadót, jobb esetben akkor nem foglalkoznak vele, vagy pedig az férfi árnyével, tehát hogy
hát, vagy ebben az esetben az történt, hogy ő elég karakánú kitartott a történetemet. Erről készült is egy film, ami nagyon bájos, de hogy ugye az volt, hogy mégis kiadták a könyvet, és nagyon nagy sikere lett. Nagyon nagy, nem várható sikere lett. És később ő fel is adta ezt a nagyvárosi életet, kiköltözött vidékre, és ő ott egy nagyon-nagyon komoly vidékvédelmi programba vett részt. Ez vitte nagyon komolyan az angol vidéknek a hát, hogy védjék meg az angol vidéknek a millióit, a természeti környezetét, ennek nagyon nagy aktivistája volt.
Kanyarodjunk vissza, hogy mondjuk az a viktoriánus korból már most azért ugrunk majdnem 150 évet az időben, és 2025-ben az Egri Harlekin színpadán, amit mi a Beatrix Pottertől megkaptunk, a Szabó Attila írta színpadra.
Igen, ő Szabó Attila írta színpadra, ami ugye igazából a sok kis történetből egyetlen egyet választottuk ki, ez a Nyúl Péter kalandja, ami arról szól, hogy Péter a édesapja elvesztése után, akit igazából úgy vesztette el, hogy a papa bement egy olyan kertbe, ahova nem kellett volna. Péter ő egy ilyen felnövekvő korban lévő egy fiatal ember, akinek a felnőtté válás történetét próbáljuk megmutatni ovisoknak, hogy ő is bemegy ebbe a kertbe. Annak ellenére, hogy az édesanyja azt mondja neki, hogy ne menjen oda, mert ez egy tiltott hely. És ezzel a kis történettel a szeret, vagyis igazából maga a Beatrix Potter történet az annyi, hogy Péter bemegy a kertbe, majdnem elkapják, ott marad a kabátja, és fogja magát, visszamegy a kabátért, és a kertet is lerámolja, és ennyi igazából a kis története a Beatrix Potternek. Mi abból ezért az Attila ebből kanyarított egy ilyen felnőtti válás történetet, ami ugye arról szól igazából, amit szerettünk volna kikristályosítani ebből a történetből, hogy mi a vakmerőség és a bátorság közötti különbség. Na most, hogy erről ovisoknak hogy fogunk tudni érvényesen beszélni, hogy mi a bátorság és a vakmerőség közötti különbség, na most ezen dolgozunk, hogy ez megtörténjen.
Bankó Bence, aki Nyúl Pétert személyesíti meg. Hát igen, pont ezen gondolkoztam én is, miközben ugye a történetet hallgattam, hogy ezt mennyire lehet bátorságnak nevezni, mert a bátorság az, amikor valaki okkal és elvileg úgy szánja az erejét vagy bátorságát egy tetthez, hogy azért abból jósulhat ki, azért egy oroszlán barlangjába bemenni, az semmiképp nem egy, főleg miután a saját apja példáját előveszítette, amúgy hogy értékeled saját magad, anélkül, hogy az egész történetet tudnánk, bátor voltál, bátor leszel, vagy vakmerő?
Én azt gondolom, hogy egy felnövés történethez hozzátartozik az, hogy megtanulja a saját határait. Egy felnövő ember, kis ember, és ahhoz, hogy a határainkat megtanuljuk, ahhoz azt feszegetni kell. Tehát nagyon sok mindent szerintem ki kell próbálni először, hogy utána megértsük azt, hogy oké, erre nincsen szükség. És ez egy ilyen történet Nyúl Péter szempontjából is, hogy kipróbálok, ráadásul van is előtte egy példa, igaz, ellenpélda is, de azt feltételezhetjük például, hogy az apa többször is bement, és csak egyszer kapta el, igaz, az végzetes volt, de hogy ez a fajta apa kép, azt gondolom a fiú az megpróbálja túlszárnyalni. Tehát, hogy ott van ez az apa kép, aki bement, akkor én utána csinálom, és én jobb leszek. Én nem követtem el azt a hibát, amit ő.
Olyan sok mese foglalkozik ezzel most a nemzetközi meseirodalomban, és most hirtelen az Oroszlán királytól a magyar történetben a VUK, de most csak két példát ragadtam ki, aki ugye rögtön a történet elején az apát elveszítik, és valóban, ahogy Bence mondja, akkor is az apanyomát követem, és bebizonyítom, hogy akkor túlszárnyalom őt, de nem azért szárnyalom túl, hogy mert én jobb akarok lenni, hanem hogy ő még odafentről is büszke legyen rám valahogy. Én ezeket így tudom elképzelni, nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok. Vagy
szerintem ez egy fiatalemberben ez egy alap hajtóerő és motivációs erő. Igazából, hogyha ez nem történne meg minden fiatalembernél, és akkor még mindig a barlangba laknánk, de hogy ugye kell valami, ami tovább visz, kinél milyen történetekben lépi tovább az édesapját, hogy milyen léptékkel, de az, hogy tovább vigyünk valamit, az egy alap felhajtó erő az életbe szerintem. Az, hogy ez most, hogy most büszke lesz rám az apám, vagy nem lesz büszke, az inkább ennek egy következménye, vagy egy igen, következménye, de az alap, az szerintem az egy ilyen alap életfunkció, vagy nem tudom.
Ez a büszke lesz rám valaki, azért nekem erre van mondatom, amit én olyan belsővel mondok ki, hogy hát az mindenki büszke lesz rám, de oké, hogy mindenki, de ott fönn is.
Ez szóval, az, amit hogy, mondtam, igen.
Tehát, hogy erre nekem mondatom is van, amit én ezzel a motivációval mondok.
Igen,
igen, igen, de pont ezt mondtam, hogy ugye már itt a földi létben nem tudja, hogy én mit tettem, de hogy odafent legyen büszke. Ez a fejlődés történet. Ez végigmegy azon az íven, amit az ember úgy elvárna, illetve amit mondjuk egy óvodás gyerek, egy kisiskolás gyerek ezen a hogyan lesz a frissen édesapját elvesztett Nyúl Péterből egy hirtelen az életbe csöppent, az életben a helyét megálló fiatal nyúl.
Hát, hogy az ember az mit vár el egy ilyen történettől, az szerintem mindenkinek más lehet az elvárása. Én azt gondolom, hogy mind Nyúl Péter, mind pedig a néző fog tudni ebből tanulni. Igen, van egy íve, van, amit mondtam, ez a határfeszegetés. Megnézzük a határt, megnézzük újra egy kicsit kitágítva azt a határt, és amikor azt érzem, hogy itt a határom, elértem, akkor hál' Istennek azért a mi darabunkban van egy feloldó, megoldó, új példakép, aki példával járhat elő, aki aztán utána mond egy konklúziót is, és ebből azt gondolom, hogy Péter tanulni fog. Vagy nem, de az már a második rész.
Igen, ne áruljunk el mindent, az alaptörténet az jó, hogyha elmondjuk, a többit meg tudja meg mindenki, hogyha eljön megnézni. Mindenképpen egy izgalmas, egyedülálló előadás lesz, és az az érdekes, hogy tényleg valóban kicsiknek, tehát ugye itt nagyon fontos az, hogy a kicsi ugyanúgy megértse azt a történetet, és hogy aki kíséri őt, mert nyilván a kicsikkel kíséri is jön, nekik is élvezetes legyen, mert itt ugye most több generációnak kell azért egy kellemes élmény biztosítani.
Igazából én mindig is azt gondoltam, hogy nekünk van egy családi bábszínházunk, a feleségemmel csináljuk a Cyrano színházat, és nekünk az nagyon-nagyon fontos, és amióta csináljuk, hogy családoknak csináljunk bábszínházat. Ezt mindig úgy szoktuk mondani, vagy úgy szoktuk megfogalmazni, hogy úgy csinálunk történeteket, hogy a felnőttek is értsék. De hogy a családot kell bevonni, hogy ez egy közös élmény legyen. Én egyszer láttam egy képet, beszélgetés folyamán, amikor egy mesemondó ott ül, és mondja a mesét, egy ilyen régi kép. És összeszámoltuk, hogy 4 generáció ül ott, szájtátva, és hallgatja a mesélőt. És ez a kép az annyira beégett nekem, hogy valahogy ehhez mindig így visszatérek, mint...
Hogyna, te is ilyet akarsz csinálni.
Igen, hogy ez mindenkinek szóljon.
Varga Péter, Róbert, Bankó Bence, köszönöm szépen.
Köszönjük.
Mert jaj, a nyár, mint lepke röppen, és ősszel minden oly riadt, és télen sűrű lassú ködben dideregnek a nyúlfiak. Tavasz, te cuppanásnyi szikra, a tappancsod a sárba lép, vidorság száll a kis nyuszikra, s megédesül a sárga rét. Bajusz pödörsz a napsugárból, s ugrálsz, mint gyönge lenge nyúl. Ó, jaj, tavasszal szép az ábor, és sokkal később alkonyul.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.